Kegyelem, irgalom, békesség jöjjön Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk továbbra is a mindenható Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, Istennek szent igéjét olvasom, ahogyan az a Biblia olvasó kalauzunknak mai napra előírt ószövetségi igéje. A 61. Zsoltár verseit olvasom. Hallgass meg panaszomat, Istenem, figyelj imádságomra. A föld széléről kiáltok hozzád, mert elepett a szívem. Vedess el engem a kősziklára, mert az igen magas nekem. Hiszen te vagy menedékem, erős bástyám az ellenség ellen. Hadd lakjam mindenkor sátradban, hadd meneküljek szárnyad oltalmába. Mert hallottad, Istenem, amit megfogadtam, a nevedet félőkkel együtt adtál nekem örökséget, adj napokat a király napjaihoz, évei nemzedékekre terjedjenek. Ülhessen trónján mindenkor Isten előtt, szeretet és hűség oltalmazza őt. Akkor állandóan énektek nevedről, naponként teljesítem, amit megfogadtam. Áldja meg Isten az ő igéjét, annak meghallgatását, a mi szívünk befogadását. Imádkozzunk! Szerető mennyei édesatyánk, a mi Urunk Jézus Krisztus által, áld meg bennünket önmagaddal, légy itt mi velünk. Segíts, Urunk, hogy nyitott szívvel, a te ígédre figyelve, legyen hasznos az együtt eltöltött idő. Kérünk tégedet, hogy dicsőítsd meg magadat a te szent ígédben, amely ma is tudjuk, hogy hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, és az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes, minden jóra felkészített legyen a mi életünk. Édesatyánk, kérünk téged, hogy nevelj, oltalmazz, védelmezz bennünket, és ahol szükséges, a vigasztalás szavával is találkozzunk. Olyan nagy szükségünk van arra, hogy benned megnyugodva békességet és örömöt találjon a mi életünk. Áld meg, hát újra kérünk téged a te jelenléteddel. Szólj hozzánk igét hatalmas, mindenható szavával. Kérünk az Úr Jézus Krisztus nevében a te hatalmas és dicsőséges neved magasztalására. Hallgass meg. Amen. Istennek szent igéje, aminek alapján bizonyságot teszek közöttetek, írva van az előbb felolvasott 61. Zsoltárnak a 3. és 4. versében. A föld széléről kiáltok hozzád, mert elepett a szívem, vezessel engem a kősziklára, mert az igen magas nekem, hiszen te vagy menedékem, erős bástyám ellenség ellen. Szeretett testvéreim, röviden általánosságban, ha a zsoltárokat olvasuk, akkor meg kell említeni, hogy ezek a zsoltárok már legalább 3000 évesek, de mégis időszerűek, időtállóak, hiszen Istenről, az emberről, és ami nagyon fontos és mindig érint bennünket, Isten és az ember kapcsolatáról szólnak. Az ószövetségi emberek lelki tükre, ez a sok-sok 150 zsoltár, ami a hívőknek a vágyakozásáról, Istenfélelméről, reménységéről, hitéről, bizalmáról tesz tanúságot. És erre nagyon-nagyon szükségünk van a mi időnkben is. A zsoltároknak a zömét ugye Dávid írta. Ezek a zsoltárok azért is oly csodálatosak, mert inkább a szívnek a termékei. Ahogy szokták mondani, a próza az észnek a terméke, a költészet pedig inkább a szívé. Szívhez szólóak, sokat mondanak, És ebben a felolvasott két igeversben is, ugye kimagaslik az a hasonlat, amikor is a mindenható Istent a Szentíró a kősziklához hasonlítja. Ezt nem csak Dávid tette, hanem már korábban, hogyha ugye a Szentírást olvassuk, már Jákob is, amikor megáldja fiait, ugye Józsefhez érve, annak az utódaira nézve, ugye így szól Istenről, hogy Izrael pásztora, Izrael kősziklája. Vagy pedig Mózes, amikor a Mózes 5. könyve 32. versében ott van Mózes éneke, ő is kősziklaként említi az Urat. Kőszikla ő, minden tette tökéletes, mert minden útja igazságos. És aztán a Zsoltárokban is próbáltam összeszámolni, legalább 20-szor nevezi a Szentíró kősziklaként a mindenható Istent. Izrael földje hegyes völgyes, nagyon sok benne a kő. Amikor Dávid ugye nagyon viszontagságos életet élve, Saultól is üldözve, bizony hosszú ideig, éveken keresztül menekült Júdea pusztájába. Sokra becsülte, értékelte azokat a kőszirteket, barlangokat vagy erődöket, ahol kevesed magával, akik vele voltak, meghúzhatta magát. De mégsem ez volt az igazi kősziklája és védelme, hanem maga a mindenható Isten. Ott talált oltalmat, ott talált menedéket. Ez volt számára minden. Ha a 18. Zsoltárt olvassuk, ugye ott előzetesben az kerül említése, hogy ekkor már Dávid megszabadult minden ellenségétől, és Saultól is, és akkor ugye így írja, így kezdi ezt a Zsoltárt, hogy szeretlek, Uram, téged. Te vagy az én kőszirtem, az én váram, mindenható Istenem, kősziklám, majd még fokozza tovább a hasonlatokat, hozza egymás után, pajzsom és fellegváram. Tehát Isten az a biztos hely, ahol jó érzi magát. Ha hozzá eljuthat, ha ott megpihenhet nála ezen a magaslaton, a védelemnek a helyén, akkor mindent megtalált. Majd később ugye Dávid a 32. Zsoltárban ugye azt írja, hogy az ő öröme, az ő igazi kincse az, ha Istennel békességes, rendezett viszonyba kerülhet. Ezt egy király mondja. Egy olyan király, aki akkor már hatalma teljében ugye egy igen jelentős és erős országnak az uralkodója volt, hiszen az ő idejében és fia Salamó idejében volt egységes az ország mind a 12 törzsel, erős volt hatalmilag is és katonailag is. És mégis mit mond? Ki a boldog? Egy olyan uralkodó, aki mindent megkap, akinek az emberek, a szolgái, ugye lesik még a gondolatát is, hogy teljesítsék. Nem. Azt mondja, az a boldog ember, akinek az Úr megbocsátotta bűnét. Vétke elfedeztetett, hamissága megbocsátatott, akinek a lelkében hamisság nincsen. Ez a boldog ember, aki oda talált Istenhez, aki ott van a kősziklán, ugye ez nem egy élettelen tárgy, ez a hasonlat, hanem a mindenható Istenre utal, ez a kőszikla Isten, oda vágyakodik. És ahogy olvastam ugye ezt a 61. Zsoltárt, ugye ilyen kifejezésekkel találkozunk, hogy vedesse el őt Isten erre a kősziklára. Ott kíván lakni az Úr sátrában. Azt akarja, az a vágya, hogy Isten oltalmában legyen az élete. Vedesse engem a kősziklára. Azzal kezdődik ez a 61. Zsoltár, hogy a földszéréről kiállt Dávid. Ugye nem fizikailag van ott, hanem olyan elesett, nyomorúságos helyzetben van, hogy emberektől semmiféle segítséget nem várhat. Csak Istentől. Elepett a szíve. Hallgassa meg nyomorúságát az Isten, imádságát, és vedesse el őt erre a kősziklára. Neki magának nincs ereje, hogy eljusson, nincs elég bölcsessége, lépteit nem tudja irányítani úgy, hogy erre a kősziklára, a védelemnek helyére eljusson. De mint ahogy a 37. Zsoltár egyik versében is ugye írja, ez is Dávidnak a Zsoltára, ugye itt arról szól, hogy az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek útja tetszik neki. Ha elesik is, nem marad fekve, mert kézen fogja. Hát ebben bizakodva Dávid könyörög Istenhez, hogy vezesse el őt a kősziklára, a legbiztonságosabb helyre, a védelem helyére, ahol minden oltalmat megtalál az Úrnál. Drága testvéreim, ezzel kapcsolatosan eszembe jutott egy ige, ez a Példabeszédek könyvében van, a 18. rész 10. és 11. versében, ahol is a Szentíró azt mondja, hogy erős torony az Úr neve. Oda menekül az igaz, és védelmet talál. A gazdagnak a vagyona, az erős városa, magas várfalnak képzeli. Tehát az igaz, az istenfélő ember oda menekül, ahol az Úr van, az ő nevében bízik. Az, hogy az Úr neve az ő erőssége, ez nem kevesebbet jelent, mint az, hogy az Ószövetség írói, különösképpen a Zsoltárok írói nagyon jól ismerték Isten neveit. Isten neve az ő kijelentett jellemére utal. Isten neve az, amely meghatározza és fedezi mindazokat a szükségleteket, amire az embernek ebben az életben szüksége van. Ugye Istennek egy nagyon leginkább tisztelt és csodálatos neve volt a Jáve név. A szövetség Istenének a neve volt. Ez annyira szentséges, hogy ki sem merték ejteni Izrael kegyesei, hanem egy más ugye, úrnak a magánhangzóival ejtették ki ezt a nevet, hogy ne vétkezzenek Isten szentséges neve ellen. És ennek a névnek összetett megfogalmazásai is előfordulnak a Szentírásban, méghozzá elég sok. Ugye az Úr, mondom így, Jáve az Úr, a megmentő, a segítő, az Úr a féltő, szerető Isten, az Úr a te gyógyítód, az Úr az én pásztorom, az Úr a bíró, és sorolhatnám tovább. Tehát ezt az Ószövetség emberei ismerték, és ennek az ismeretnek a birtokában szólították meg imádságukban Istent, mert tudták, hogy Isten hű az ő nevéhez, az ő kijelentett jellemhez. És ez tükrölődik ezekben a zsoltárokban is. Ha az ember olvassa ezeket a zsoltárokat, mert most ugye a bibliaolvasó vezérfonalunk szerint ugye az ószövetségi igéként ugye ez jön ugye napról napra sorba, akkor látja az ember, hogy az ószövetség hívőinek az istenfélelme az nagyon magas szintű volt. Ebbe az istenfélelembe vagy kegyességbe ugye ez a két dolog tartozik bele. A félő, hódoló tisztelet és a gyermeki bizalom. És ez mindig, mindenütt tükröződik a zsoltárokba. Ugye nagyon sok zsoltár panasszal, kétségbeeséssel kezdődik, de békességgel végződik. Ilyen a befejezése. Miért? Mert oda találta a Szentet, a kősziklára, a védelem helyére, Istenhez. Ahogy az előbb idéztem a példabeszédekből, a kegyes ember, a hívő ember az Úrnál találja meg a védelmet, az Úr nevében. Aki magában bízik, ugye itt a gazdag van megemlítve, a gazdagnak az erőssége, erős vára a pénze, a vagyona. Ezt tekinti. Biztonságnak ma vajon nem sok ember úgy nyilatkozna, hogy az egzisztencia, a biztos megélhetés, a vagyoni többlet, a betét az, ami megadja az embernek a biztonságát, a védelmét. Hát testvéreim, ha csak mint hívők ebben az életben és ilyen dolgokban reménykednénk, akkor
igaz lenne ránk az ige, hogy minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Mert vagyon, gazdagság, és sorolhatnánk tovább, ezek a földi ember számára olyan nagy értéknek tekintett dolgok, mind a mulandóság, a hiába valóság kategóriájába tartoznak, hisz elmúlnak. Egyszer mindentől meg kell válni. De az Istenben való elrejtett élet, a belevaló biztonság és béke, ennek örökkévaló értéke van. Ez besülte Dávid is a legtöbbre. Ezért mondja, hogy a 62. Zsoltárban, hogy csak Istennél csendesül el a lelkem. Vagy a 63. Zsoltárban, hogy ilyen vágyakozó szeretettel fordul az Úristenhez, hogy utánad szomjadik a lelkem, utánad csóvárog a testem. És van itt egy meglepő mondat ugyanebben a Zsoltárban, a 63-ban, hogy a te szereteted még az életnél is jobb nekem. Isten szeretete még az életnél is jobb. A természetes dolog, ugye, hogy az életet sokra becsüljük. Nagy dolog. Nagy dolog. Ezt Isten így teremtette belénk, hogy életösztön van bennünk, ragaszkodunk az élethez. De testvéreim, az Istennel való rendezett kapcsolat, a hozzátalálás, az ő oltalma alatt való élet mindennél több, mindennél drágább. És ez nem akárki, hanem maga Dávid a nagy király, az elismert ember, ő mondja, ő vallja. Ez az ő személyes hitvallása. És amikor üldözött volt, amikor saját fia Absalom üldözte és menekülni kellett kicsi, hozzá hűséges csapatával együtt, mindent otthagyva Jeruzsálembe, népétől szinte kitagadva teljesen, menekül, semmit nem visz magával. A belelévők ugye ezt kérdezik, hogy hát kicsoda ment meg bennünket. Hát hol találunk nyugalmat? Dávid az Úr orcájának, az ő védelmének, az oltalmának, az ő irgalmának, jóságának a szeretetét kereste. És tudott így imádkozni, ugyanebben a Zsoltárban, ez a negyedik Zsoltárban van, hogy békességben fekszem le, mindjárt el is alszom, mert te hadsz nekem biztonságos lakozást, Istenem. A külső körülmények zaklatottsága ellenére, a reménytelenség ellenére is belül megvolt szívében ez a békesség. Ez az Istenre való hagyatkozás. Mert ő a kősziklára került, elérte a kősziklát. Nyilván vagyonnak ugye megvan a maga értéke. Nem nagyon szokták ugye imádságba vagy bármire óhajba kérni az emberek a szegénységet, a vagyont, a gazdagságot többrevesülik. De ne feledjük el, hogy a vagyon nem minden. Vannak dolgok, amiben a pénz semmit sem tud segíteni. A pénz nem tud megmenteni. Ezért írja ezzel kapcsolatban Pál apostol az ő fiatal szolgatársának, Timóteusnak, hogy nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel. Ha van élelmünk, ruházatunk, hát ezzel elégedjünk meg. Mert nem hoztunk semmit erre a világra, és nyilvánvaló, hogy nem is vihetünk ki belőle semmit. Akik meg akarnak gazdagodni, azok kísértésbe, csapdába, sok esztelen kívánságba esnek, amik az embert nyomorúságba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénzszerelme. Ezután sóvárogva némelyek eltévejedtek a hittől. És sok-sok fájdalommal szegezték át magukat. Testvéreim, igazi békét, igazi megnyugvást csak az Istenben való élet jelenti. De hát akkor mondjuk azt, hogy ha valaki ott a kősziklán Istennél van, az ő hatósugarában, az ő védelmében, akkor edentúl már semmi baj nem érheti. Minden olyan tökéletes, olyan felhőtlen, olyan rózsaszínű. Szó sincs erről. Csak egy példával illusztrálom ezt az Ószövetségből. Ugye Babilonba nagyon sok más honfitársával együtt ezt a három ifjú és nagyon eszes fiatal embert is elhurcolták, Sidrákot, Misák és Abednékót. Ott Babilonban annak a kultúrának megfelelő képzést is kaptak. Vezető szerepet töltöttek be Babilonban. Amikor Nabukodonozor egy hatalmas ugye, arany álló szobrot Dúra mezején fölállítatott, akkor annak a felavatásakor a ott felsorolt ugye, hangszerek megszólalása után ugye, elrendelte, hogy mindenki boruljon le a szobor előtt, és imádja azt és az ő isteneit. Ez a három fiatalember, Sidrák, Misák és Abednégó nem volt hajlandó erre. Be is árulták az uralkodónál, hogy ők nem borulnak le az aranyszobor előtt, nem tisztelik, imádják isteneidet, és akkor magához hívatta ezt a három fiatalembert az uralkodó, és azt mondja, kaptok még egy lehetőséget. Újra, ugye, megszólalnak ezek a zeneszerszámok, és akkor boruljatok le a szobor előtt. Azt mondják, hogy azt mondta ez a három ifjú, hogy nem borulunk, de ezt nem tesszük meg. Pedig azt mondta nekik Nabukodonozor, hogy ha ezt nem teszitek meg, akkor senki sem tud, nincs Isten, aki meg tudjon szabadítani a kezemből benneteket. És mit mondanak ezek a fiatalok? De van olyan Isten, a mi Istenünk, aki meg tud szabadítani, de ha nem tenné, akkor sem borulunk le a szobor előtt. Nem tudták, hogy mi a kimenetel. De ők a kősziklán álltak, és tudták biztosan, hogy Istennek van hatalma arra, hogy megsegítse őket, de ha nem tenné is, akkor sem. A hitük nem rendült meg Isten hatalmába és erejébe. Akkor is hülyek maradtak meggyőződésükhöz és Istenükhöz. Vagy egy újszövetségi másik példa. Ugye Nagy Heródesnek az unokája, az akkori uralkodó elhatározta, hogy a zsidóknak, a zsidó vezetőknek kedvezve megöli Jakabot. Ez karddal ki is végeztette, és látta, hogy ez nagyon tetszik a zsidó vezetőknek, utána elfogadta Pétert és börtönbe záratta, és őt is ki akarta végeztetni. Jakab meghalt. Péter megszabadult ebből a börtönből. Hát Jakabnak kevesebb volt a hite, ő nem volt a kősziklán. Úgy, mint ahogy Péter, szó sincs erről. De ez volt Isten akarata. Mindegyiknek a meggyőződése az volt és hite, hogy az életük Istenben való élet. És drága testvéreim, mint az új szövetség népe, ugye gondoljunk arra az 1 Korintus 10-ben, ugye arról van szó, hogy Izrael népe ott a pusztában kapta Istentől a lelki kenyeret, a mannát. És a lelki italból, a megütött kősziklából, fakadó friss vízből ihattak. És hogyan mondja Pál apostol erre a történelmi eseményre visszaemlékezve? Hogy az a lelki kőszikla, amelyből ittak, amely velük ment, ez a kőszikla Krisztus volt. Ez a kőszikla Krisztus. Ami kősziklánk, az Úr Jézus Krisztus. Ami életünk, benne elrejtett élet. Nagyon sokszor szerepel az Új Szövetségben ez a kifejezés. talán mondtam már, 164-szer ugye összeolvasták, hogy Krisztusban lenni egy alapvető kifejezés, alapvető áldás, hogy ez kijelentve van, hogy a mi életünk Krisztusban elrejtett, érezhet. Krisztusban lenni, ez az üdvösség reménysége. Az Úr Jézus ezt ugye a János 15-ben így írja le ezzel a nagyon szemléletes példával, hogy ő a szőlőtől, mi a szőlőveszők vagyunk, az övéi. A szőlővesző az életnedvet a szőlőtőkéről kapja. Ha lemetszik, akkor elszárad, akkor összegyűjtik és tűzre vetik. Tehát alkalmatlan arra, hogy gyümölcsöt teremjen. De hogyha Krisztusban van a mi életünk, akkor az gyümölcs termő, akkor az értékes, akkor az Isten előtt megbecsült élet. De ez a kifejezési szerepel, hogy Krisztus bennünk. Ez pedig meghatározza a mi életfogalmazunkat. Pál apostol legjobban, legszebben, ugye, ő fejezi ezt ki úgy, hogy élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet testben éltem az Isten fiában, vagy élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. De hát meglátszik ezt, testvéreim, hogy valaki a Krisztusban van, ott van a kőszikla oltalma felügyelete alatt. Igen, meglátszik. Pál apostol az efézusiakhoz írja, hogy legyetek erősek az Isten hatalmas erejében. A hívő ember életében ez az erő, ez a biztonság, ez a méltóság valamilyen módon meglátszik. Meglátszik az, hogy Krisztusban van az életem. Hogy ott van a kősziklán. De meglátszik abban is, hogy ez a krisztusi élet fejlődő pályára kerül. Növekszik az ismeretben, növekszik abban, hogy jelleme egyre inkább hasonlítson Krisztuséhoz. Hisz ez az Isten akarata. Azért választott ki bennünket, azért hívott el minket, hogy az ő fia képéhez hasonlóvá legyünk, hogy ő legyen elsőszülött, sok testvér között. És drága testvéreim, abban is meglátszik, hogy aki Krisztusban van, Pál apostol írja a rómaiakhoz, az ellen nincsen semmi kárhoztató ítélet. Ez egy óriási biztonságot jelent a hívő ember életére nézve. Nincs bizonytalanságba, nincs kárhoztató ítélet ellene. És amiről Dávid is ebben a 61. zsoltárában, ami egy csodálatos szép imádság, érdemes kívülről is megtanulni, arra is hivatkozik, ami az imádságának az alapja, hogy Isten részt adott neki a hívőkkel együtt az örökségben. Dávid egy csodálatos örökségre vonatkozó ígéretet kapott. A 2 Sámuel 7-ben Nátán próféta ugye így szól hozzá, hogy ha te házad és királyságod örökre megmarad, trónod örökre megáll. Hát ez nyilvánvalóan nem pusztán ugye emberi életre vonatkozó ígéret, hanem a Mesiás királyra. Hogyha Máté evangéliumába és Lukács evangéliumába az Úr Jézus Krisztus nemzetség táblázatát elolvasjuk, egy tökéletes nemzetség táblázat, akkor Dávid ott a középtájon ott van. Ő kapta azt az ígéretet, ez már ugye leszűkül ez a kör, a Mesiás származására vonatkozóan, az ő családjára élően, hogy az ő utódja fogja, az ő utódja leszármazottja lesz majd emberi vonalon a Mesiás király, akinek trónja és uralma örökre megmarad. És ez így igaz. Ebben a hitben imádkozik. És a harmadik pedig az, hogy Isten hűséges, szerető Isten. Egy olyan kifejezés is van a héber nyelve, ami elsősorban Istenre vonatkozik, hogy hűséges, szerető ez az Isten, aki soha nem változik. Kegyelme, szeretete, irgalma mindig megmarad. Szerető, kegyelmes Isten, és mi erről tudhatunk. Micsoda kiváltságunk van, kedves testvéreim! Micsoda világossággal áldott meg bennünket Isten, hogy tudhatunk róla, hogy megismerhetjük őt, hogy rábízhatjuk a mi életünket, hogy ő lehet minden, mindenekben a mi életünkben. Az úrvacsora is azt ábrázolja ki, abban erősít bennünket, hogy mi Krisztusban való életek vagyunk. Hogy valóságosan, lelki értelemben vehetjük az ő testét, mint igazi ételt, és ihatjuk az ő vérét, mint igazi italt. Mi más jelent ez a hasonlat? Azt jelenti, testvéreim, hogy hozzámegyünk, és hiszünk benne. Ott vagyunk, olyan valóságosan, életközösségben ő vele, hogy az ő isteni erejének a részesei lehetünk. Olyan ez, mint amikor szokták mondani, hogy valaki a napon fekszik. Hát tudjuk, hogy ez azt jelenti, hogy nem árnyékolja be semmi, érezi a nap melegét és annak sugarát. Hát ez azt jelenti, hogy Krisztusban van a mi életünk. Ott vagyunk a kőszikla védelmében, a kőszikla biztonságában. Én, drága testvéreim, azzal zárnám egy Zsoltár idézettel, ez igaz, hogy nem Dávid írta, hanem Aszáf, ez egy templomi énekes vagy énekkar vezető volt, nagyon súlyos, válságos helyzeten ment át. Miért? Mert lefele nézett. Mert azt nézte, ami körülötte van. Azt látta, hogy az istentelenek, akik felhőtlenül élik a maguk életét, nem törődnek Istennel, nem tisztelik, embert nem becsülnek, és milyen jól megy nekik a dolguk. Milyen szerencsések, hizlalják magukat, gazdagodnak. Elismertségben van részük. És akkor Aszáf azt mondja, már majdnem megtántorodtam, hogy én is úgy éljek, tagadjam meg a hitemet. De még mielőtt ezt tette volna, bement az Isten templomába, Isten színe elé, és ott egy csodálatos világosságra jutott. Mert Isten felől kezdte nézni és értékelni ezt az életet. És így szól, hogy oktalan lennék, mint az állat, ha tovább zúgolódnák és méltatlankodnák. Mert azoknak az élete nagyon sikamlós talajon van. Elvesznek, eltűnnek, mint a pára. Nem változott semmi az életében. A nyomorúságok ugyanúgy halmozódtak, jöttnek nap, mint nap. De mégis egy boldog bizonyságtétel tör föl az ajkáról, ami így hangzik, de én mindig veled leszek. Te fogod jobb kezemet, tanácsoddal igazgatsz engem, végül dicsőségedbe fogad be engem. Nincs senkim rajtad kívül az egekben, e földön sem gyönyörködöm másban. Ha eleped testem és szívem, szívemnek kősziklája, és örökségem, te maradsz Istenem örökké. Legyen ez mindannyiunk hitvallása és öröme. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, a mi Urunk Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy megkerestél és megtartottál bennünket.
Köszönjük, hogyha erőtlenek vagyunk, amikor próbák alatt szenvedünk, majd nehéz a mi szívünk, akkor rácsámíthatunk a te erődre. A te akaratodra rábízhatjuk a mi életünket, ami azt írozza meg, hogy mindenkor a te közeledben legyen a mi életünk. Nálad találjuk meg békességünket, biztonságunkat, és tőled kapott erővel tudjuk járni e földi vándorútunkat. Segíts bennünket abban, hogy életünket ne fövenyre építsük, hanem a kősziklára, az Úr Jézus Krisztusra és a te ígédre. Áld meg bennünket önmagaddal. Segíts minket, amikor erőtlenek vagyunk, amikor sokféle nyomorúság, szenvedés gyötri a mi életünket, akkor se feledkezünk meg arról, hogy te velünk vagy. Te együtt érzel velünk, te segítesz bennünket, és a legjobbat akarod kihozni a mi életünkből, mert ez a földi élet, tudjuk, hogy nem más, mint felkészülés az örökké valóságra. És ez a próbáknak a helye. De köszönjük, hogy élő bizonyosságunk van afelől, hogy semmi sem érhet bennünket úgy, hogy az előbb ne menne át a te szíveden. Légy velünk. Áld meg bennünket önmagaddal továbbra is, és a te akaratod teljesülésével. Kérünk az Úr Jézus Krisztus nevében, a te hatalmas és dicsőséges neved magasztalására. Hallgass meg. Amen. Most pedig a mi szívünk csendességében megfogalmazó imádságban forduljunk hálaadással a mi Istenünkhöz. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjj el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, mely minden emberi értelme felülhalad, őrizze meg a mi szíveinket tisztán és fethetetlenül az Úr Jézus Krisztus napjára. Amen.